Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem, tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, szívemet hozzád emelem. Foglaljuk el a helyünket. 235-ös dicséretünkkel folytatjuk Isten tiszteletünket. Hallgass meg minket, Nagy Úristen! a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, helyünket elfoglalva, a János evangéliumának 9. részében, és annak az első 34 versében a vakon született történetét.
Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azért, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogy nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik: Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: Nem Istentől való az az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak: Hogy tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt közöttük. Ezért ismét a vakhoz fordultak: Te mit mondasz ő róla? Hogy nyitotta meg a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük: A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogy lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak: Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsidagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és azt mondták neki: Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erről így válaszolt: Hogy bűnös-e, nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle: Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt: Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták: Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik: Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Isten félő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idő óta senki nem hallotta, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítették.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, olyan jó dolog a te napodnak a világosságánál eljönni, és ide beülni ebbe a sorokba, és hallgatni az igét. Olyan természetes dolog a számunkra, hogy fény van. És azt gondoljuk, hogy ez elég is. és nem látjuk a belső sötétséget, mert vakok vagyunk. Könyörgünk most te hozzád, hogy te légy az, aki megvilágosítasz bennünket. Könyörgünk te hozzád az igéért, amelyik a te lelkedből vétetett. Ne pusztán emberi szavak legyenek és okoskodások, mert az nem mulasztja el bennünk a sötétséget. Az nem motivál bennünket világosság fiainak a cselekvésére ebben a világban, és akkor nem is fénylik a mi világosságunk, és nem mutat reád. Kérjük te szent lelkedet, kérjük az élő igét, kérjük a te kegyelmedet, áld meg az Isten tiszteletet, a szólót és hallgatót egyaránt, légy velünk, légy közöttünk, mint aki a te néped vagyunk, légy a mi pásztorunk, légy a mi megváltunk. Amen. Készüljünk az igehirdetésre a 24. Zsoltárnak a második versével, kimégyen fel a szent helyre. Ja, bocsánat, persze, gyerektanítás, meleg van, vagy lesz, vagy volt. Gyerekek, gyertek kifelé. Na, akkor egy rendes nagy köszönést kérek. Tőledik. Állj, először én köszönök, és utána ti jöttök, jó? Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez az, gratulálok. Na hát, ma szeretnék nektek a féligéret barackról mondani valamit, ami itt a kertemben kínlódik, és nem akar érni, mert kívülről van szép piros így messziről, és akkor alá megyek a fának, akkor meg ilyen zöld az egész. És az ember leszakít egyet, beleharap, és már el is dobja, igaz? Mesavanyú. Hát az jutott eszembe, amikor a félig zöld barackokat vizsgálgattam, hogy bizony-bizony mennyi ember van a világon, aki félig érett. Hát különösen problematikus ez, amikor az ifjúságunk növekszik, testileg ugye szép, nagy, erős emberek lesznek, belőled is az lesz, de lelkileg lehet, hogy zöldek maradnak például. Nagy, erős ember lesz, 13 éves, 14 éves korára már, de mondjuk szellemileg kicsit le van maradva, mert mondjuk nem tanul. Vagy nagyon okos, mindent tud a számítógépről, igaz, matematikáról. De hát érzelmileg olyan, mint egy 4 éves. Valamit nem kap meg, mindjárt földhöz veri magát, és üvöltözik. Mert az neki jár, igaz? És arra gondoltam, hogy mi a legfontosabb dolog a világon, amikor növekszünk, meg amikor felnőttek vagyunk. Az, hogy minden módon érettek legyünk. Fizikailag is erősek legyünk, igaz, Barna, aki birkózik, az erős. És levirkózik mindenki, de hát a testvéremet nem birkózom le ott mellettem, igaz, mert azt jelenti, hogy szellemileg éretlen vagyok, ha megverem, igaz, könnyű egy birkózónak egy kislányt megverni. Az érett ember, az megveri a húgát. Nem, hát ez az, ugye így érünk szépen testileg is, lelkileg is, szellemileg is. És akkor leszünk olyanok, mint az igazi jó barack. Jó lesik beleharapni, édes gyümölcs, igaz? De az a lényeg, hogy jó gyümölcsök legyünk, mire megnövünk. Tanulunk is, mozgunk is, nem ülünk egész nap nyár van a számítógép előtt, igaz? 20 métert nem megyünk, hanem focizunk, rohangászunk, úszunk, sportolunk. Olvasunk is, és mit gondoltok, hogyan lehet ezt elérni, hogy az ember úgy érjen szépen minden tekintetben? Hát, mondok egy ilyen papos dolgot, jó? Ugye, én nagyon, igen, hogy van valaki, akit hogyha utánozok, ha követek, ha figyelek rá, akkor testileg is, lelkileg is, szellemileg is egyszerre növekszem, vajon ki az? Hát világos, Jézus, azért kell odafigyelni. Bibliát, megkér az anyádat, hogy olvassál nekem a Bibliából esténként. Énekeket is taníthat néha. Aztán elmondjuk az esti imádságot. Lelkileg is élünk, szellemileg is élünk. Napközben úgy is rohangászunk eleget, igaz? Na, hát azt akarom, hogy ebben a nyárban, azt kívánom nektek, mind a három területen növekedjetek, erősödjetek, jó erős karod legyen, okosodjál, jó azért néha a számítógépet is egy kicsit nyomkodhatod, nem sokat, és szeressétek egymást, és akkor érik a szívünk is, a lelkünk is, rendben van? És akkor ősszel, amikor folytatjuk tovább, itt is, meg az iskolában, és akkor azt nézem, hogy de gyönyörű barackok ezek itt körülöttem. Most is azok, akkor még szebbek lesznek. Jó? Na, szervusztok, áldás, békesség. Na, most énekeljük a 24. Zsoltár második versét. Felolvasott történetnek az utolsó verseit hallgassuk meg a János 9-ből. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, tovább megyünk a János evangéliumának újabb nagy gyógyítási történetében, és a hozzá kapcsolódó jézusi kijelentésekben, persze igyekezünk valahogyan sűríteni, summázni. Általában nagyon ismert ez a történet, és nem szokták a lelkészek kihagyni, mikor ezt a történetet magyarázzák, ugye Wellsnek a Vakok völgye című híres novelláját, ami egy mondatban, vagy két mondatban összefoglalva elmondanék, egy ember, aki az Andokba leesik egy ilyen helyen, a nagy szakadékba, és életben marad, és kiderül, hogy egy vak társadalom él, ez a Vakok völgye, befogadják, nagyon kedvesek, főnöknek a lányát is már hozzá fogják adni. Egyetlen egy probléma van, hogy időnként mond olyanokat, amiről azt gondolják, hogy hát nem egészen normális, de meg lehet oldani, csak a homloka alatt levő két dudort kell kiműteni, és akkor meg fog gyógyulni, és mindenki boldog lesz. Hát ugye ez a vakok társadalmában ugye a látó, hát azonnal érthető ez a történet, nyilván azonnal mindenki értelmezi, de nem nagyon találkozok olyannal, aki magára értené. Tehát mindig én vagyok a látó, ugye, a közösségemben, a családomban, és mindenki vak körülöttem, az egész társadalom, az egész világ, és hát ő az egyetlen látó. Minden esetre ebben a történetben, itt az evangéliumban ez a vak annyit biztosan tud, hogy ő vakon született. Arról is beszéltem már a múlt alkalommal, hogy itt a János evangéliumában ezen a részén a lombsátor ünnepen történnek a dolgok, ami nagyon gazdag ünnepkör, a fényt ünnepelték, meggyújtották a nagy kandellábereket, emlékeztek a pusztában a tűzoszlopra, a vezetésre, várták a mesiást, aki így fog majd megérkezni tűzoszlopként. Jézus beszél, hogy én vagyok a világ világossága, nyilvánvaló most ennek a gyógyítási történetnek az ide kapcsolódása. Ekkor ott a víz ünnepe, amikor az oltárra vitték a Siloám tavából a vizet, és meglocsolták az oltárt vele. És a törvény ünnepe is volt, a begyűjtés ünnepe is. Tehát Jézus kijelentései adnak ennek különös élt új tartalmat. Ugye én vagyok a világ világosság, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. És itt pedig azt mondja ebben a gyógyítás történetben, hogy amíg a világban vagyunk, világ világossága vagyok. És ez lesz, ez a világosság lesz a vakon születetté, amikor a fizikai gyógyulása után lényegében megérti azt, hogy aki Jézusnak engedelmeskedik, az valóban az élet világosságát, a megtartó hitet kapja az ember fiától. És hát azt is el kell mondani még, hogy nagyon érdekes ennek a nagy történetnek, és ezeknek a nagy, akár a samáriai asszonyra gondolunk, Nikodémus történet, van egy hasonló szerkezete, közös vonásuk. Az első pont maga az esemény, Jézus szavai, a második pont a félreértése ennek az eseménynek, aztán folyik egy nagy küzdelem a megértésért, azért, hogy valójában akkor mit is mond Jézus, és aztán, amikor ugye Nikodémus, amikor azt mondja, hogy hogyan születhet újjá az ember, amikor vén. Ugye? Tehát teljesen szó szerint érti Jézus, hogy szükség néktek újjászületnetek. Samária azt mondja, hogy adjál nekem abból a vízből, hogy ne kelljen kijárnom a kútra, és így tovább, és akkor lassan megértik, hogy Jézus valami másról beszél, szellemi valóságról beszél, vagy elfogadják ezt, vagy nem, ez a döntő pillanat, amikor döntés elé kerül, megérti, vagy elveti, de végén hitvallást mond, vagy végleg elutasítja. Itt ugye a vak történetében, és ez nagyon szépen kijön, és ez a hosszadalmas, tulajdonképpen küzdelem azért, hogy miről is van itt szó. Tehát mondhatjuk ezt ennek alapján, hogy a hitnek van egy útja, amit nem lehet megspórolni. Az egy küzdelmes út. Vakon született, arról szól, hogy vakon születünk mindnyájan, és hitre kell meggyógyulnunk, de ezen az úton küzdeni kell, a látásért meg kell küzdeni. Ugye az azonnali esemény, a fizikai gyógyulás, és a hozzáfűzött szavak aztán elindítja ezt a folyamatot, mikor Jézus azt mondja, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Innen indul a vakon született útja, ott kezdődik igazából egyébként, ugye azt mondja az írás, hogy Jézus továbbment, és meglátott egy születése óta vak embert. Ez az ő esélye, hogy meglátta Jézus, hiszen egyébként vak, ő nem lát. Nekünk is ez az esélyünk, hogy a kegyelmes Isten reánk pillantott, meglátott bennünket, kiválasztott bennünket. Mire? Arra, hogy nyilvánvalókká legyenek az Isten dolgai rajta. Ugye, amikor jön a kérdés, majd mindjárt odaérünk. És Jézus különös gyógyítási gyakorlata, a vaknak az engedelmesség, a felismeréseknek a sora, amelyiknek ez a végeredménye, hogy hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Hát ez az igazi belső látás, a léleknek a világossága, a vezettetés mindenen át, sötétség fogságából keresztül, itt pusztákon, csapdákon keresztül megy ennek az embernek az útja az Isten valóságáig, ami Krisztusban megjelent. És ennek megvannak a maga állomásai. És hát ezeket próbáljuk most röviden megnézni. Jézus megszólítása után nagyon különös dolog történik. Ugye sarat csinál és rákeni a szemére, elküldi a Siloám tavába mosakodni, és attól csak még elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Vagyis nagyon érdekes, hogy csupa ige mozgás lesz egy pillanat alatt, az eddig teljesen passzív élet, hát a vak embernek alapvetően milyen élete volt ott az ókorban, egy totálisan passzív élet, ebből hirtelen aktivitás lesz. Ugye ez az engedelmességnek az útja. Ugyan nem tudom, hogy mi értelme, de elindulok, megyek, csinálom, és ez azt jelenti, hogy nem a döntésképtelenség és cselekvésképtelenség az, amikor engedelmeskedem az Istennek, hanem pont az ellenkező, kitörés abból a fogságból, a zárt rendszerből, a szolgai létből, és erőket vesz ez az ember, és megy és csinálja, hogy a sár és a por összegyúrása, az nagyon érdekes a teremtés történetben, valószínű, hogy Jánosnál ez van ott a háttérben, ugye ő a nagy rendszerben látja az egészet, úgy is kezdi ugye az evangéliumát, hogy kezdetben vala az ige, és Isten volt az ige, és az ige testé lett, ugye. Tehát az a pillanat, amikor sarat csinál, és megkeni vele ennek a vakembernek az arcát, szemét, akkor tulajdonképpen azt csinálja, hogy megformálta az Úr az embert a föld porából, és azt mondja, hogy életet lehelt az orrába, és így lett az ember élő lényi. És aztán a Siloám azt jelenti, hogy a küldött vize az élet vizét jelenti, amelyben megmossa magát, és Isten küldötte, hozta ezt az életet ebbe a világba, és ez az ember látóvá lesz, a világosság elkezd derengeni az ő életébe. Milyen különös, tehát ettől a pillanattól kezdve elindul a jelek értelmezéséért, Jézus szavainak az értelmezéséért folytatott szellemi küzdelem. Ugye a meggyógyított fizikai eseménye felől halad a szellemi felé, és eközben kezd világosság támadni a szívében arról, hogy kicsoda Jézus. Vele párhuzamosan történik valami más, azoknak, akik magukat látónak gondolják, a vakká válásuk. Ez egy ítéletes történet, és a végén vakká lesznek, mert Jézus, mint az emberfia van jelen, aki az ítélő Isten is, aki döntésre hív ezen az úton. És aztán egyszer elválnak az utak. Ugye, hogyan is értelmezik a gyógyítást, mi történik? Ugye, csodálkoznak, összefutnak, és elkezdenek gondolkodni, és aztán szombat van, és ugye, valaki a részletekbe kicsit beleolvas az igében, ez nincs benne, hogy miért volt ez, a sárdagasztás, az tésztagyúrást jelent, fizikai mozdulat tekintetében, az a szombat megtörése, mert szombaton nem dagasztunk kenyeret. Tehát ez az ember megtörte a szombatot. Mi következik ebből, hogy Jézus, aki gyógyított szombaton, ez egy bűnös ember, mert hát az Isten szombatját megtörte. A vakon született is az, hiszen a tanítványok is ezt kérdezik, hogy ki vétkezett, ez vagy ennek szülei, és hát a rabinusi magyarázatban ugye az ilyen csapás az egyértelműen büntetés, hogy vagy az ő szülei csináltak valami világra szóló gazemberséget, vagy Isten előrelátásában tudta, hogy ez a vak mit fog csinálni, és már előre megbüntette. Azért született vakon. Tehát a rendszerből nincs kitörés, ugye megdöbbentő ez. Nem lehet, nem tudnak kitörni ebből a rendszerből, és ők ezt olvassák ki a jelekből. Jézus és a meggyógyított ember is bűnös. Hogy hogyan, az nem annyira világos, nem is bizonyított, de végül az a lényeg tehát, hogy kicsúszott a kontroll alól az egész dolog. És itt nem történhet olyasmi, amit valami módon ne tartanánk szellemi kontroll alatt. Ugye ez a vakság, félelmetes ez a vakság, nem olyan valami, aminek gondolom, de olyannak kell lenni, a vaknak bűnösnek kell lenni, ha lát, annál rosszabb neki. Ugye a tény sem győz meg, hanem mit tesz? Kilöki a tényt a saját világából, kitagadják ugye, a közösségből. Ne legyen ott ez a zavaró tényező. Tehát ugye ez a vakság egyre félelmetesebbé válik, és még Jézus sem tudja korrigálni, hogy hát lehetne talán egy kicsit másképpen gondolkodni. Eközben a gyógyulásban lévő ember pedig nagyszerű növekedésnek indul, szellemi-lelki gyógyulása mellett határozottan jellembelileg is változásokon megy keresztül. Ugye honnan indul? Hát onnan indul, hogy vak vagyok, nem vagyok jó semmire, nem kellek senkinek, koldus vagyok, és hát ez a helyem az Isten és az emberek világába, azaz kívül vagyok azon. És valószínű, hogy eljut oda is, hogy hát megérdemlem. És akkor egyszer csak a feje fölött vitatkoznak, nyilván sokszor hallott ő ilyen vitát, hogy mit követhetett el, ugye jó éles füle volt egy vak embernek, és egyszer csak ez a vita nem úgy folytatódik, ahogyan megszokta, egészen más válasz érkezik a kérdésre, hogy nem vagy haszontalan, nem bűnös élet az övé, hanem az Isten tetteinek a színhelye. Micsoda élmény ezt meghallani egyszer csak ennyi év vagy évtized után, hogy ezerszer átgondolja, hogy ő kicsoda, micsoda, és ezért lehetett döbbenetes ez a Jézusi válasz, hogy sem ez, sem az, hanem azért, hogy az Isten nagy dolgai nyilvánvalóvá legyenek rajta. Azaz nemet mond az ő elátkozott sorsára. Világos, hogy azonnal engedelmeskedik Jézusnak, és ez a történet elkezdhatni. Négyszer elmondja, hogy mi is történt vele, hogy csalatkent, aztán elküldte a Siloámba, megmosakodott. Ugye az első a szomszédok, mondjuk így az első akadály, ugye azok kétségben mondják, hogy ő-e egyáltalán. Ugye hát az ember, mikor már alig-alig van a világban, ugye már az sem biztos, hogy vagyok-e még egyáltalán. Ő maga is keveset tud, ugye azt mondja, az az ember, akit Jézusnak hívnak, az meggyógyított. Aztán kihallgatják, azt hallja, hogy egy istentelen valaki gyógyította meg, de itt már érdekes, a maga útján halad, és van világossága, és azt mondja, hogy Jézus nem csaló, hanem Jézus proféta. Aztán jön egy fájdalmas pillanata, nagyon, nagyon tragikus pillanat, ugye nem állnak mellé a szülei. Tulajdonképpen megtagadják. Éppen amikor visszakapnák egy egészséges gyermeket, egy fiatal embert, akkor szinte kirántják a szőnyeget a lábbal, ugyan ez nagy mélységbe zuhanás, ugye milyen különös, hogy ugyanakkor már olyan erőket kap ez az ember az élethez, a tovább lépéshez, hogy ezt is túlélve van bátorsága vitatkozni, megvédeni Jézust. Azt mondja, hogy bűnös-e vagy sem, azt nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Sőt, hiába helyezik nyomás alá, hogy a saját érveikkel, tulajdonképpen csőbe húzza őket, ugye, hogy mondja, hogy sosem volt olyan, mióta világ a világ, hogy egy bűnöst meghallgat az Isten, hát akkor hogyan gyógyított volna meg, ha az lenne. Tehát onnan indulni, hogy kivétkezett ez, vagy ennek szülei, ugye, vállalni azt a szellemi állomást, eljutni odáig, hogy Jézus Istentől való. És éppen a farizeusok érvelése az nem Istentől való. Ugye így lesznek nyilvánvalóvá az Isten dolgai az ítéletben és a kegyelemben. Az ő gyógyulása, megvilágosodása, Jézus munkája folyamán ugye megméretnek az emberek gondolatai és cselekedetei. Ugye a szomszédok azok tanácstalanok, nem mennek vele tovább, az elit leminősíti, szülők nem vállalják, megtagadják, és a vallási vezetők kiközösítik, ugye, megszűnik létezni a közösség számára, nem látják többé azt, ami nyilvánvaló, az Isten cselekedeteiek tudnék nyilvánvalóak lettek. A következmény drámai, mert mi a következmény, hogy a vak látóvá lesz, ugye, hiszek Uram, és a vezetők vakká lesznek. Mi az oka? Az, hogy nem hajlandó változni. Még azt a szellemi kockázatot sem vállalja, hogy hátha ez egy kivétel. A rendszer marad, de van kivétel benne, másképp kellene ezt gondolni, nem tud, nincs más út a számára, és még annak árán sem, hogy a közösség is visszakap egy egészséges felnőtt embert, hanem kiközösíti, félelmetes, a végén ítéletes dolog. Ne is lássuk ezt az egész problémakört. De nem könnyű összegezésre jutunk ezzel a történettel. Tudnélik azt mondja, hogy a vakságom tudata az a látásom előfeltétele. Tehát értjük, hogyha tudom, rádöbbenek arra, hogy nekem komoly gondjaim vannak azzal, hogy látok-e, igazából látom-e az Isten dolgait, és látom-e azt, amit látnom kéne, és megértem azt, hogy bizony vak vagyok, akkor van esélyem arra, hogy látóvá legyek. A látás téves öntudata, ugye az önteltsége, a gőgje, az pedig vakságra ítél. A végén oda jutok, az a végeredmény, hogy kizárok egy egészséges, gyógyult embert közösségből. Micsoda vakság. Az ember életének nyitottá kell válnia arra, hogy az Isten cselekedni tudjon benne, hogyan nyitja ki az egyébként mindig is hajlamosak vagyunk arra, hogy bezárjuk magunkat, mert már ott a fény, ott az igazság, nem kell változni. Az engedelmesség. Az Istennek való engedelmesség az kinyit, megnyitja a vak sötét bensőnket, és behatol az Isten fénye. Jézus gyógyító, megértő szava, te nem ez vagy, hanem a világosság gyermeke vagy. Ugye, menj most meg magad a Siloámba, indulj el. És ő ad elég szellemi erőt, bátorságot, hogy amikor szinte rá zúdulnak a hatalmasok, amikor szerettei elhagyják ezt az embert, vezeti a kietlenbe, a puszta helyeken, valóban úgy, ahogy a világosság ünnepén a tűzoszlopra emlékeztek, hogy mi mindenen átmegy, szomját oltja, és a sötétben már látja a tűzoszlopot. Ez a világosság, ez a látás, és nem téveszti szem elől Jézust. Ezért tud dönteni, amikor Jézus döntés elé állítja, hogy hiszel te az ember fiában. Szóval egy kicsit távgasabban is próbáltam ezt a konzekvenciát levonni, ugye személyes sikon először, hogy a vakság ellenszere az engedelmesség, szellemi, erkölcsi, jellembeli növekedés a Krisztus követésben. Ugye, ne legyek elvakult, legfőképpen önmagammal szemben nem. Ugye, tehát legyen bennem mindig ez az összehasonlítás, kritikai készség, elsősorban én magammal szemben. Aztán egy szélesebb kitekintésben eszembe jutott, hogy, és ez nagyon bánt engem már régóta, ugye, hogy hát egy olyan szellemi világban élünk, úgy hívják, hogy EU, és ez a szellemi millió, ez nem akarja a keresztény gyökereket beemelni a maga tradíciójába. És sokat meditálok néha napján, hogy hogy kell ez viszonyulni, hogy vajon ők a bakok, én vagyok a bak, hogy van ez. Ki vagyok én, hogy ítélkezzem így egy egész kontinenst. Aztán egy új kategóriát találtam föl, ezt most elmondom. Tegnap láttam, illetve nem tegnap, hanem egy pár hónapja egy koncerten egy vakvezető kutyát, ami rettenetesen megfogott, egy rettentő, szuverén, nyugodt kutyus volt a gazda lábai mellett, és ott jöttek, mentek ugye lábak százai, és ő pedig teljesen nyugodtan ott volt, és hát nem is lehetett eldönteni, hogy ki itt a gazda, ő vagy a gazda, aki a pórázt fogja. Minden esetre az jutott eszembe, hogy a keresztényeknek kell, hogy legyen egy ilyen szolgálatuk, ugye önkéntes vakvezető kutyáknak kell lenniük ebben a sötétülő világban. És hát az is előfordult, hogy már nem is kellünk, de ezt eszembe jutott, hogy hát ugatni azért még szabad, nem? Tehát mi a dolgunk akkor? Hát mondjuk azt, amit mi látunk. És ha nem kell, kell, akkor is kell ezt mondani hangosan, Isten szent lelke vezessen bennünket mindenkor a helyes irányba, helyes látásra, ítéletre és döntésre, hogy valóban azt mondhassuk el, amit ez az ember is elmondott, amikor Jézus döntés elé állítja, hogy hiszek, Uram, Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. A 226. dicséretünk második versével válaszoljunk az igére. 226.2. Gyújtsd meg szövét nekét. Csak meg a fejünket. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy vannak kioldhatatlan fények a világban, miközben olyan sok úttévesztés is van. Ennek az úttévesztésnek nem ez az oka, hogy nincs világosság, és nem lehet különbséget tenni helyes út és jó út között, vagy helytelen út között, hanem mert sokan vagyunk, akik gyakran szenvedünk vakságban, mert elvakulunk önmagunktól, attól, hogy legszívesebben magunkban gyönyörködünk, magunk igazságában gyönyörködünk, és ragaszkodunk hozzá, és olyan közel emeljük az arcunkhoz, szemünkhöz, hogy nem is látunk tőle, aztán semmit körülöttünk, és ragaszkodunk hozzá. Gyógyíts ki bennünket ebből a viselkedésből, ebből a gondolkodásból. Taníts bennünket tágasabb módon élni és gondolkodni ebben a világban, és ugyanakkor taníts meg bennünket az egyértelmű útra, amelyiken járunk és amelyiken követünk téged. Hogy könyörögjünk azokért, akik keresők, hogy könyörögjünk azokért, akik elvakultak már végleg, lelkileg besötétültek, úgy tűnik, hogy semmi nem segíthet rajtuk. A te szent lelked gyógyító, teremtő, újjáteremtő erőd bárkit ki tud mozdítani, meg tud gyógyítani. Mi magunknak is erre van szükségünk, vezetésre, tűzoszlopra. Arra van szükségünk, hogy megmossuk az arcunkat, szívünket, lelkünket a Siloámba, te lelkedbe, a te szeretetedbe, kegyelmedbe, Hadd könyörögjünk a gyermekekért, különösen a nyáron, a üdülésekért, amikor elmennek táborokba, távol vannak, vigyázz reájuk. Szörnyűségek történnek a világban, köszönjük, hogy mi nálunk béke van. Könyörgünk azokért, akik dolgoznak, akik fáradoznak ezekben az időkben, és nincs pihenésük. És áld meg, és vigyázz az idősekre, betegjeinkre, nehezen hordozzák időjárásnak a terheit, óvd meg őket és mindnyájunkat. Készíts bennünket jövő hét utáni útra, amikor elmegyünk, sokan együtt legyen áldása. Áld meg azokat is, akik itthon maradnak, és itt őrzik a te házadat, a veled való közösséget. Így kérünk téged, légy velünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, röviden a hirdetéseket elmondom. A jövő hét alkalmai délután 5-kor nyári közös ifi van, kedden babamakör, biblióra 6 órakor, nyugdíjas biblióra szerdán. Nem feledkezünk el pénteken 18:30-kor a fociról a BMTF pályán, és szeretnék még egy-két dolgot kihirdetni. Hirdetem először is, hogy augusztus 6-án tartják készfogójukat Hajdú Hatházán Szabó Zsuzsa és Csordás Attila. Isten áldását kérjük közös életükre, és kérem, hogy mintha itt láttam volna őket, igen, legyenek szélesek egy piatra felállni, de a Zsuzsát jobban ismerjük, mert ugye óvónőnk, a Attilát meg ezután fogjuk jobban ismerni. Hirdetem azt, hogy a jövő héten kereszteljük Pap Dorka Csillát, Viola és Tamás gyermekét, sokan kérdezték, tehát jövő héten Isten tiszteleten lesz. Felhívjuk a figyelmet az augusztus 8-12 közti nagytáborra, most már csak sátoros hely van, betel 100 fölött vagyunk, és hirdetem azt is, hogy közben itt az énekkarnak a kis CD-je, aminek a kedves felajánlás, hogy az orgona javításra valaki akar ilyet kérni, akkor venni az 1000 forinttal támogatja az orgona felújítást. És hirdetem a gyülekezeti szolgálatoknak a támogatását továbbra is nehezülő anyagi helyzet ellenére, ugye fenn kell tartanunk a gyülekezete felállásokat és a templomot, azért haladunk is közben, látjuk, hogy igyekszünk fogni a pénzt, ezért is szigetelünk például. Köszönöm szépen, és akkor a 367. dicséretet keressük ki befejezésül, nincs semmi különös. Jó, 367-et, és azt énekeljük zárásul.
Jézus hozzá mi, jöjj már!
Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.